Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Én is, és én is szeretném megköszönni Gyuri nektek itt a három angyal között, én módosítanám, amit mondtál, néha a kendőd alatt felsejlett a glória, hogy játszottatok. Nagyon élveztük, köszönjük, ez igazán szép volt. Ma karácsony van. Igazából, ha le akarom egyszerűsíteni, egy születésnapi buli. Sokféle születésnap van a világon. Vannak, akik egymagukban ünneplik a saját születésnapjukat, úgy hozta a sorsuk, az életük, hogy egyedül kénytelenek megemlékezni arra, hogy egyszer beléptek ebbe a világba, fognak egy sütit, bedugnak egy gyertyát, és szépen köszöntik magukat, és egy személyben ünnepelnek. Aztán ezek elég szomorú születésnapok. Vannak, akik azt élhetik át, amit én a legjobban szeretek, hogy egy szűk családi körben ünnepelhetik meg a születésnapjukat. Én ezt élvezem a legjobban, amikor a feleségemnek a szeretetét sok finom kajával, meg mindenfélével megláthatom, megtapasztalhatom, a gyerekeim oda bújnak, és érzem, hogy szeretnek. Aztán vannak, akik nagyobb körbe szokták ünnepelni a szülinapjukat. 40 éves voltam, amikor egy meglepetés partit szervezett a feleségem, aztán jó, meg is lepődtem tőle. Hát egyszer jó volt, sok ilyen meglepetést nem szeretnék, nekem jobb az ilyen szűk körű. De vannak, akiknek a születésnapjuk az egy ilyen országos ünnep, mint például az angol királynőjé, tűzijáték, koncert, nagyon nagy felhajtás, az egész ország ünnepli. De kevés olyan személy van a Földön, amelyik az egész világot megmozgatja a születésnapjával. Hát egy ilyen valakit ismerünk, Jézus Krisztusnak a születésnapja, az egy világra szóló felhajtás. Egy akkora ünnepség, hogy hát nagyon-nagyon sok erőforrást mozgósít. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, 3 évvel ezelőtt billent meg az amerikai gazdaság először az ingatlanpiaci műveletek miatt, és akkor azt mondták, hogy abban bíznak és abban reménykednek, hogy a karácsony előtti ajándékvásárlási láz, az a fogyasztási megugrás, amit olyankor szokott karácsonykor az amerikai társadalom produkálni, ez majd kirántja a szakadék széléről az amerikai gazdaságot, és hát lám-lám, mekkora ünnep ez az Úr Jézusnak a születésnapja, akkor még ez megtörtént. Emlékeztek ti erre? Tehát akkor ugye az egész város, az egész ország állítólag a műholdakról lehet látni a Földet, hogy ezek a nyugati civilizációk ilyenkor fényáradatba úsznak, kivilágítanak minden bokrot, minden vakontúrást, mindenhol lámpa van, tehát amit akartok, minden fogy, a zennivaló, innivaló, ajándékokat veszünk, minden. De képzeljétek el egy olyan születésnapi partit, ahol ott van mindenki, szép ruhákat húznak az emberek, nagyon finom kaják vannak, finom ételeket, italokat szolgálnak föl, csomagok garmadája áll, gyönyörű szép csomagokban, beszédeket mondanak, megható beszédeket, szeretetről, családról, szociális érzékenységről, világbékéről, mi jut eszébe erről a napról, csak éppen egy szó nem esik az ünnepeltről. Egy olyan szülinapi bulit, ahol nincs jelen az, akinek a születésnapja van. És sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egész karácsonyi ünnepkör egy ilyen ünnepé vált. Most hallottam nemrég valahol, hogy egy idegen, egy más vallásnak a képviselője, egy pogány vallás képviselője fogalmazta meg a keresztényekkel kapcsolatban ezt, hogy mi állandóan kritizáljuk a pogány világot a bálványaik miatt. De hát mi a különbség köztünk és köztük? Kérdezte ezt. Hát szóval mi legnagyobb ünnepünk arról szól, hogy egy kis szobrot befektetünk a jászolba, körbe rakjuk őt mindenfélékkel, megtiszteljük őt, aztán utána elrakjuk a következő évre. Mi a különbség? És hát én hiszem, hogy lehet olyan ez a karácsony, egy olyan születésnapi ünnep, ahonnan nem hiányzik az ünnepelt. Az, akinek a születésnapja valójában van. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de igazából ez a nap jelképesen lett kiválasztva. Nem tudjuk pontosan, melyik nap született meg Jézus Krisztus, és akkor, mikor a kereszténység úgy döntött, hogy az ő földre jövetelét, a földre születését megünnepli, jelképesen választotta ki azt a napot, ahol a sötétség a leghosszabb, de átfordul, és a világosság javára, és most már itt a naptól kezdve a nappalok lesznek egyre hosszabbak. És az a jelképes üzenete van ennek a választásnak, hogy Jézus Krisztus eljövetelével a sötétség szorul ki, és a világosság fog győzni egyre inkább. Hát ennek az ünnepe van ma. És hát ugye mondtam, hogy egy szülinapi partiról van szó, nemrég a fiam kapott egy meghívót egy szülinapi partira, és rajta volt, hogy ki kit hív meg, hova, mikor és miért. És hát egy picit egy ilyen meghívót szeretnék elolvasni és körbejárni ugyanezt. Ez egy 2700 éves meghívó. Az Ézsaiás prófétának a könyvében olvashatjuk, hogyha itt van nálatok a Biblia, akkor kérlek benneteket, hogy nyissátok ki ott. Tehát az Ézsaiás könyvének a 9. részéből fog olvasni az első verset és az 5.-6. verset. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, itt a sok-sok minden között, amit átéltünk az elmúlt napokban, szeretnénk a te jelenlétedet is tapasztalni. Szeretnénk igazából a te földre jöveteledet ünnepelni. És vágyunk arra, hogy a mai nap is az idő, amit most együtt töltünk, ez a veled való közösség is legyen. Kérünk téged, hogy az igét te nyisd ki nekünk, és te szólíts meg belünket. És add Úr Jézus, hogy legyen fülünk meghallani ezt. Vágyunk arra a világosságra, amit te tudsz gyújtani a szívünkbe itt a fényáradat közepében, amit mi tudunk produkálni. Kérünk téged, hogy a Szent Lelked által jöjj közénk most, és szólj hozzánk. Amen. Ezt én ide teszem. Hallottok így? Oké. Szóval szeretnék néhány kérdéssel belemenni ebbe az igébe, és kiemelni belőle csak néhány dolgot. Tehát, ahogy mondtam, ez ma egy 2700 éves profécia, akkor, mikor megszólalt 700 évvel, még Jézus születése előtt vagyunk. És hát az első dolog, amit szeretnék így föltenni kérdésnek, hogy egy kicsit közel hozzam magunkhoz, a mi helyzetünkhöz ezt az egészet, amit az igeit föltár, ezt a proféciát Jézusról, ez, hogy kiknek is szólt. Ez a meghívó először, ez a születésnapi meghívó. Kiknek szólt? Kikhez szólt ez a profécia? Izraelhez szólt, akik nagyon érdekes helyzetben voltak ekkor. Az asszíriai birodalomnak a fennhatósága alatt éltek elnyomásban. Gyakorlatilag elvesztették a szabadságukat, nyomorban éltek. Ez egy sötét, igazi sötét korszak volt Izrael történetében. Érdekes volt, hogy hogyan jutottak ide. A saját elhatározásukból léptek kapcsolatba Asszíriával, mert elidegenedtek Istentől, eltávolodtak Istentől, viszont érzékelték azt, hogy az a világ, amiben élnek, ott szükségük van támogatásra, szükségük van biztonságra, szükségük van valami olyan támogatóra, amelyik megvédi őket és segít az életüket élni, hogy fenntarthassák mindazt, amit ők fontosnak gondoltak. Jó ötletnek tűnt nekik az, hogy szövetséget keressenek egy hatalommal, aki abban a világban akkor egy nagyon erős politikai erő volt, az asszír birodalom. Féltek az egyiptomi birodalomtól, és úgy gondolták, hogy ő majd megvédi őket. És miután szövetségre léptek Asszíriával, és Asszíria gondoskodott arról, hogy megerősítse a saját uralmát, Asszíria gyakorlatilag lerohanta Izraelt, az uralma alá vonta, leigázta őket, tehát elvette a szabadságukat, kifosztotta őket, elvette minden értéküket, amit ők fölhalmoztak az életük során, tönkretette őket, gyakorlatilag az önálló működésüket lehetetlenné tette, tönkretette azt a vezetést, azt a struktúrát, aminek az országnak, Izraelnek a működését biztosította, és folyamatosan kizsákmányolta őket. Tehát a munkájuknak a gyümölcsét azt mindig Asszíria vette el. Dolgoztak, de hiába, mert amiért dolgoztak, az nem maradt náluk. Izraelnek ez a helyzete, ez hűen tükrözi az Istentől elszakadt embernek a sorsát. Izrael nem véletlen jutott ide. elidegenedett az élő Istentől, attól az Istentől, amelyik megváltotta őt, megszabadította őt, elidegenedett tőle, és másokra támaszkodott. Az ember ugyanezt az utat járta be. Elidegenedtünk Istentől. A római levél azt mondja, hogy nem tartottuk méltónak, hogy megőrizzük a szívünkbe az ő ismeretét, és ezért Isten kiszolgáltatott minket a mi vágyainknak. És a bűn, ami viszont utána hatalma alá kerített bennünket, szépen kifosztott. És élünk, de sokszor az a sok-sok erő, energia, tehetség, tudás, ami benne van abban, hogy dolgozunk, küszködünk, küzdünk dolgokért, amiket fontosnak érzünk, semmibe vész. Ugyanúgy, ahogy Izrael keményen dolgozott, de amit létrehozott, mindig elvették tőle. Egy picit az ember is ugyanezt éri át, ugyanezt tapasztalja meg. Na, hova vezet ez az Isten nélküli állapot? Hát itt két dolgot mond ez a profécia, ami leírja Izraelnek a sorsát, és így egy picit a miénket is. Az egyik a sötétség, a másik pedig, hogy a halál árnyéka alá vonja ez az uralom, ezt a népet, és a bűnnek az uralma az emberiséget. Hát mit jelent ez, hogy a sötétségben élnek? Ugye azt olvastuk, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyéka a földjén lakókra pedig világosság ragyog. Amikor az ember sötétségben van, csak három dolgot akarok kiemelni belőle, nem képes a valóságot úgy látni, amilyen az tényleg. Bizonyos dolgokat érzékel belőle, de az igazi valósággal nincs tisztában. Aztán, amikor sötétségben járunk, mi emberek, lelki-szellemi sötétségben, az életünknek a valódi értelmét sem látjuk a sötétség miatt, a harmadik pedig, hogy azt se látjuk, hogy az életünk merre tart. Az első dolog, tehát, hogy amikor sötétségben járunk, a valóságot nem érzékeljük, erről hadd mondjak el egy sztorit. Ugye Baczynszky Laci nekem nagyon tetszett két héttel ezelőtt, hogy mikor elmesélte az ő nagy átélését, ugye a kandalló, a fáskamra és a sötétség kapcsolata, nem tudom, emlékeztek rá, hogy lebotorkált a pincébe fájér, és valahogy elment a világítás, és hogy egy nagy félelem lett úrá rajta. Hát az egyik következmény lehet a félelem, mert nem tudjuk, hogy mi is azon körülvesz bennünket. De én egy másikról szeretnék beszélni, hogy a valóságot nem érzékeljük. Pedig benne kell, hogy élünk, annak megfelelően kellene döntéseket hozzunk, de nem érzékeljük a valóságot. Én is ilyen kis kamasz lehettem, és az egyik unokatesommal Balatonon mentünk horgászni, de hajnalba fölkeltünk, amikor még sötét volt. És hát nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, és mentünk lepecázni, hogy na most kifogjuk a fél Balatont, hozzuk haza, hogy nagy büszkén, hogy mekkora halakat fogtunk. És ahogy mentünk le, akkor még ez Balaton szemesen volt, akkor még nem nagyon pazaroltak a világítással, hát minden utcában volt egy-két lámpa, de alapvetően sötét volt mindenhol. És ahogy mentünk le, egyszer csak észrevettük, hogy az út szélén egy vadkacsa alszik. Hú, mindjárt följött bennünk a vadász ösztön, hogy na nem csak halat viszünk haza, hanem vadkacsát is, mindenki oda lesz. Letettük a felszerelést, és elkezdtük becserkészni. Hát eltartott majdnem 25-30 percig, hogy szépen csendben odaosonjunk, nehogy fölébredjen, és hogy rávessük magunkat, és elkapjuk. Na és mikor odaértünk közelebb, láttuk, hogy a vadkacsa az egy nájlonszatyor volt. Messziről, sötétben a valóság úgy tűnt, mint hogyha az egy vadkacsa lenne. Közelben, mikor már odaértünk, amit mi kitűztünk célnak, hát ez egy teljesen más dolog volt. Becsapódtunk a sötétség miatt. Na így van nagyon sok ember ezzel, hogy amikor a valóságot sötétségben próbáljuk érzékelni, csak tapogatózunk. Leteszünk dolgokat az életünkben, mindent összpontosítunk arra, hogy valamit, amit mi belőttünk magunknak belőle, hogy na, az kéne nekünk, azt elérjük. És akkor odaérünk, látjuk azt, hogy baj van. Mikor lementünk a partra, és horgáztunk, és jöttünk vissza, és már följött a nap, messziről látszott, hogy ez egy nájlonszatyor. Messziről látszott. Amikor van világosság, akkor látszik a valóság. Nem téveszt meg bennünket az élet, nem téveszt meg bennünket a bűn, nem téveszt meg bennünket a sátán. De amikor sötétségben járunk, amit itt az ige mond, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagyon-nagyon sokszor mellé fogunk. Komoly tévedések vannak az életünkben. Rengeteg áldozatot meghozunk, leteszünk dolgokat, és összpontosítunk valamire, és a végén, mikor már majdnem elérjük, kiderül, hogy nem is ez volt az, amiért küzdeni kellett volna, vagy ez nem is az, amire mi gondoltunk. Ezért van az, hogy emberek föltesznek egy egész életet célokra. hogy megszerezzenek bizonyos dolgokat, hogy megszerezzenek bizonyos kapcsolatokat, hogy együtt éljék le az életüket egy nővel vagy egy férfivel, vagy hogy bizonyos karriert befussanak, hogy X mennyiségű pénzt megkeressenek, bizonyos dolgokat megvehessenek, és amikor ezeket elérik, rájönnek, hogy ez mégsem az, rosszul mértem föl, nem tudtam, hogy mi is lenne a lényeg. Megvan, megdolgoztam érte, küzdöttem érte, egy csomó mindenről lemondtam, és arra fókuszáltam, és ez mégsem az, amire szükségem lenne. Tehát amikor sötétségben jár egy nép, amikor sötétségben jár egy ember, a valóságot nem érzékeli úgy, amilyen az valójában. Kell hozzá világosság. És a karácsonynak az egyik nagy ajándéka ez a világosság, amit Isten adott ahhoz, hogy az életünket Jézus Krisztuson keresztül olyannak lássuk, amilyennek kell, és a lehetőségeinket. A másik, hogy az életünknek az értelmét nem tudjuk jól fölmérni, ugye, hogy Izrael is volt, szabad akart lenni, keresett egy szövetségest, de aki ezt hozzákötötte az életét, Asszíria, az becsapta őt. Nem tudta a valóságot jól mérlegelni. Nem tudta azt, hogy hiába bízik meg egy nagyobb népben. Nem fog rajta segíteni. Hát ő a saját érdekeit fogja nézni. És ugyanígy van, az ember nem tudja az élete értelmét jól fölmérni, hogy hát az én életem értelme az az, hogy elsősorban Istenhez kapcsolódjak. Hogy nem mások rabszolgája legyek, hanem hogy az Isten szolgája legyek szabadon, szeretetből, iránta való szeretetből. És ez igazán megtölteni az életemet valódi tartalommal, valódi értelemmel. És az ember, amikor sötétségben jár, hozzáköti az életét olyan segítőkhöz, akik aztán végül kifoszthatják. És a másik, amit itt mond az ige harmadszor, ami a sötétségből következik, hogy az ember nem látja azt, hogy merre felé halad. Ugye itt azt mondja az ige, hogy a halál árnyékának a földjére kerültek Izrael. És valóban így van, hogy amikor sötétségben járunk Istennel való élő közösség nélkül, nem is tudjuk, hogy merre tart az életünk valójában. Mit jelent az, hogy a halál árnyékában élni? Hát ha valami árnyékot tud vetni valamire, az elég közel van hozzá, igaz? Ez azt jelenti, hogy az ember kénytelen a halálnak a valóságával szembenézni. És hogy egy borzasztó dolog felé tartunk, hogyha Isten nélkül élünk. Ugye a Biblia beszél arról, hogy az embernek a sorsa Isten nélkül a kározatba köt ki. A totális Isten nélküliség állapotában, ami egy örökké valóságra meghatároz az ember sorsát. És azt mondja az ige, hogy aki sötétségben jár, ezt nem tudja. Nem tudja fölmérni. De amikor világosság ragyog fel, akkor az ember számára láthatóvá válik. És keresni tudja a megmenekülés útját. Tehát ez az első dolog, amit itt láthatunk, hogy akiknek szólt ez az ige, milyen állapotban voltak, és föl kell ismerjük, hogy hát a mi sorsunk is ez. Leírja Izraelnek az akkori állapota nagyon jól a mai ember állapotát is, és az emberiség állapotát Isten nélkül. De nem kell sötétségben maradni, ez a karácsonynak a nagy örömhíre. Na mit tudhatunk meg Istenről? Tehát aki az ajándékot adja, az ajándékozóról, aki az igazi karácsonyi ajándékot adja. Az első dolog, hogy figyelemmel kíséri az életünket. Tud róla, hogy hová jutottunk nő nélküle, tudja azt, hogy pontosan, hogy ez mit hozott be az életünkbe. Látjuk itt, hogy nagyon jól leírja Izraelnek az állapotát az első vers. Isten tökéletesen tisztában van azzal, hogy ez a nép ő nélküle hova is jutott valójában. Mi az, amivel küszködik? Hogy mitől szenved? Hogy mi az, ami megrabolja az életét? Isten ezt látja. Ez az első dolog, amit tudhatunk Istenről. Ugye, aki a karácsonyi ajándékot nekünk igazából adja. A második dolog, amit tudhatunk róla, az az, hogy szeret bennünket. Azért fontos ez, mert önmagában az, hogy Isten egy olyan Isten, aki tökéletesen tisztában az életünkkel. Hát ez nem is egy jó hír. Ez lehet egy félelmetes hír is. Én amikor végeztem a teológián, Győrbe költöztünk, és egy ottani főiskolának a kollégiumában kezdtünk el evangelizálni néhányan, és egyszer csak fölhívott az akkori baptista egyház elnöke, és kérdezte, hogy Tamás, mit csináltok ti Győrbe? Hát mondom, Árpád, amit szoktunk, evangelizálunk, beszélgetünk fiatalokkal, miért? Azt mondja, azért, mert a belügyminisztérium fölhívott minket, és minden adatot lekért rólatok. ez a rendszerváltás után volt, tehát mielőtt csak a 3x3-as ügyosztályra tudtunk gondolni, tehát utána is ez tovább létezik, megfigyeltek minket, információt gyűjtöttek rólunk. Van egy aktán valahol a belügyminisztériumban, mit tudom én, mi van benne. És ha véletlen politikai karrierre adnám egyszer a fejemet, lehet, hogy elővennék, hogy rendbe tudjanak tartani. Szóval az, hogy valaki valami mindent tud rólam, az nem biztos, hogy egy jó hír. Attól függ, hogy az az illető milyen. Mit fog azzal kezdeni? És hát Istenről, amikor azt tudjuk, hogy Isten előtt nem tudjuk elrejteni az életünket. Lehet, hogy komoly energiákat fektetünk abba, hogy elrejtsük a dolgainkat egymás előtt, a szeretteink előtt, a gyülekezetünk előtt, a szüleink előtt, a tanáraink előtt, vagy mit tudom én ki előtt. Tudnunk kell azt, hogy hiába minden erőfeszítés, Isten előtt nem tudjuk elrejteni az életünket. De a jó hír benne, hogy az Isten, aki mindent tud rólad és rólam, őről azt mondja az ige, hogy ő egy olyan Isten, aki szeret bennünket. Ugye úgy fejeződik be itt ez a szakasz, amit felolvastam, hogy a seregek urának féltő szeretete viszi ezt véghez. A második dolog, amit megtudhatunk erről az Istenről, hogy ő szeret bennünket. A harmadik dolog pedig, és ugye ebből a szeretetből az következik, hogy tesz értünk valamit, ad értünk valakit, tehát valamit ő áldozatot hoz, nem csak egy ilyen kegyes érzés marad a mennyben, hogy Isten sajnál minket messziről, hanem szeret minket és cselekszik. És a harmadik dolog, amit megtudhatunk Istenről, hogy ő egy megoldást készít nekünk, mivel szeret, de ezt a saját bölcsessége alapján teszi. Ugye odáig sokan eljutunk, én is voltam így az életem során, és aki keresi Istent, és úgy kezdi ezt mérlegelni, hogy na mit is jelent hinni, mit is jelent keresztjének lenni, és olvassa a Bibliát, meg hallgatja az ige hirdetéseket, így összeáll a kép, hogy hát tényleg Istennek sok mindenben igaza van. Tényleg én nagy szükségek között élek. De az ember így az első nekifutása azt mondja, hogy de jó, hogy az Isten akar segíteni nekem, na akkor én majd megmondom, hogy mit tehet. Például csinál már valamit az anyósommal, mert az agyamra megy. Vagy cserélje le a főnökömet, mert borzasztó mellette dolgozni. Vagy hát segítsen már, hogy megnyerjem a lottóötöst, mert anyagi gondjaim vannak. Szóval adjuk egyik ötletet a másik után, hogy mi minden tehetne az Isten, ha ő látja, hogy én bajban vagyok, és tényleg segíteni akar. És azt látjuk itt harmadszor, amit Istenről megtudhatunk, hogy nem fordul hozzánk tanácsért, hanem ő egy szuverén Isten, aki hoz egy bölcs döntést az érdekünkben, és egy megoldást ad. És ez a megoldás itt ebben a proféciában ugye úgy van leírva, hogy mert egy gyermek születik nekünk, és egy fiú adatik nekünk. Isten ad egy megoldást, és ez a megoldás Jézus Krisztusban van. És az embernek nehéz ezt is úgy elfogadni először. Ugye vannak ezek a termékek, hogy 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, ugye, hogy 1 samponyt veszel, de 3 dolgot megold. Na Jézus Istennek a minden az 1-ben megoldása. És ezt az embernek először nehéz elfogadni. És azt mondja, hogy hát de én egy különleges eset vagyok. Nekem tessék egy személyre szabott megoldást, valami mást, mint a többinek. Hát az én bajom az más, nekem ez kevés, hogy Jézus a megoldás minden bajra. Én valami más szeretnék, nekem tessék valami mást adni. A Bibliában látunk erre példákat, például nem tudom, emlékeztek a Naámának a történetére, aki egy fővezér volt, és hát leprás lett. Azt mondja a Biblia, egy nagyon érdekes mondat van róla, hogy egy hős vitéz, de leprás, és ez a kis de, ez volt az ő nyomorúsága, hogy annyi sok jót el lehet róla mondani, annyi pozitív mindent el lehet mondani róla, sikeres volt, gazdag volt, szakmailag befutotta a legnagyobb pályát, szerette a felesége, szerették még a rabszolgái is, és egyszer csak hallja, ugye az egyik rabszolga lány, tehát egy különleges ember lehetett, mert egy normális rabszolga abban az időben azt mondta, hogy na végre megdöglik a szemét. Ugye, de ez a lány nem ezt mondta, akit elraboltak, és az ő szolgája lett, hanem, hogy ha az én uram találkozna Isten emberével, Elizeussal, biztosan meg tudná gyógyítani, és nem hallgatta el ezt az információt. Valamiért szerette az urát, pedig elrabolták otthonról, megfosztották a szabadságától, szóval nem akármilyen ember lehetett ez a Naámán, de leprás volt. És szólt a feleségének, a felesége se azt mondta, hogy na végre megszabadulok a férjemtől, hanem azt mondta, hogy figyelj ide, van valaki, ez a kislány azt mondta, hogy Izraelben van valaki, egy proféta, Isten embere, menj el hozzá, meg tud gyógyítani téged. És emlékeztek a történetben, úgy van, hogy amikor Naamán odaér Elizeus házához, beküld egy szolgát Elizeushoz, a szolgát meg kiküldi Elizeus, és mondja neki, hogy na az Isten azt üzeni neked, hogy menj el hétszer fürödj meg a Jordánba, és megtisztulsz. És mit csinál Naamán? Hát kiveri nála a biztosítékot ez az üzenet. És azt mondja, hogy na mi az, hogy én ide jöttem? Egész Izrael vigyázba áll, a király rettek, hogy most mit fogok én itt csinálni. Ez a proféta meg még csak ki se jön. Ki se jön, hogy üdvözöljön engem. Aztán, amikor a megoldásról beszél, azt mondja, hogy menjek el és fürödjek meg a koszos Jordánba. Hát van otthon folyó, szebb, mint ez. Tele vagyunk mindenféle fürdőkkel. Ide áztassam magam hétszer ebbe a koszos vízbe. Hát mit akar ez az ember? Teljesen kiakadt. És akkor folytatja, ugye, hogy hát én azt gondoltam, ugye az ember, hogy hogyan tudja, hogy hogy kell meggyógyulni a leprából. Hogy hát én azt gondoltam, hogy majd kijön ide, elém áll, segítségül hívja az urának a nevét, megkenni az én sebeimet, meg megérint, és majd így meggyógyít. Hát ez semmi hókusz-pókusz, semmi nagy jelenet, nem kapom meg az engem illető tiszteletet. Hát mi ez? És ki van akadva? És ugyanezt látjuk itt, hogy Istennek van egy megoldása, és ez a minden az egyben. Minden nyomorúságunkra, minden problémánkra. Jézus Krisztus a válasz. És bármennyire szeretnénk mi azt gondolni magunkról, hogy mi különleges esetek vagyunk, minket egy eltérő bánásmód az, ami minket megillet, tessék valami személyre szabottat, különlegeset, a Heizer Tamásnak különbecsomagoltat adni, mert én mindenkitől különbözök, stb. Az egyik üzenete ez karácsonynak, hogy Isten ismer téged, szeret téged, ezért megoldást ad, de úgy adja, ahogy ő akarja. És te ezzel két dolgot tehetsz. Megköszönheted és elfogadhatod, vagy elmehetsz mellette, mint ahogy Elizeus készült erre, és azt mondta, hogy na én megyek haza, csomagoljunk, megyek haza. És ott megint a szolgálja állították meg, hogy de figyelj ide, hogyha valami nagy dolgot kért volna tőled ez a proféta, nem tetted volna meg? És szépen rábeszélték, hogy engedelmeskedjen Isten emberének, fogadja el az Isten megoldását, akárhogy is érkezik. És a karácsony üzenete másodszor ez, hogy Isten ismer téged. Én nem tudom, hogy hogy vagytok itt, hogy kinek mi van az életébe, hogy mi az, ami arra utal, hogy tényleg rászorulsz az élő Istenre. De itt a Biblia azt mondja, hogy Isten ismer téged. Szeret téged, megoldást készített számodra. Ez a megoldás Jézus Krisztusban van, akit elfogadhatsz. És szeretném, hogyha az ajándékra is néznénk, hogy mi az, amit megtudhatunk Istennek az ajándékáról, erről a karácsonyi ajándékról, Jézus Krisztusról. Hát az első dolog, amit szeretnék kiemelni, azt, hogy Jézus miértünk született meg. Kétszer is elhangzik, gyermek született nekünk, fiú adatik nekünk. Jézus a földre érted és értem jött. Személyesen, érted és értem jött. Neked szól ez az ajándék, nekem szól ez az ajándék. Nem úgy általában, személyesen neked küldte őt Isten. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. De nagyon finoman bemutat Jézusról itt a profécia valamit, amit szeretnék így kiemelni. Amikor ezt mondja az ige, hogy gyermek születik nekünk, és fiú adatik nekünk, ez nem egy ilyen felesleges szóismétlés, meg nem egy ilyen stilisztikai dolog. Hanem Jézus Krisztus személyének egy titkát, egy misztériumát mutatja be ez a proféta is, vagy profécia is. Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint ember, értett, született. Ő egy valóságos emberré lett. De mint Isten fia, adatott neked. Jézus Krisztus kettős természetét láthatjuk itt, hogy valóságos emberré lett, de mivel öröktől fogva létezett, Isten fiaként adatott neked. Született is, mint ember, de mint örökké való fiú, azelőtt is létezett, hogy megszületett volna. Egy különleges személy Istennek az ajándéka, egy valódi ember, azért, hogy magára tudja venni a sorsunkat. És egy valóságos Isten azért, hogy legyen hatalma megszabadítani téged. Mind a kettő nagyon fontos. Mivel Jézus valódi emberré lett, Ezért ő teljesen magára vette a mi sorsunkat. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e ezen, hogy a karácsony éjszakáján a menny királyát, amikor hozzánk hasonló csecsemőként megszületett, tisztába kellett ám tenni. Például csak ilyen kis földi, banális dolgok, hogy a mindenható Istennek az egyszülött fia, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő rá nézve és ő érte lett teremtve minden, és hogy a hatalma szavával föntartja mindenséget, megüresítette önmagát. Egy hús és vér emberé lett, de nem mint egy felnőtt férfi, aki bevonult egy királyként fehér lovon, hanem egy maga tehetetlen csecsemő, aki rászorult valakinek a gondoskodására, és tisztába kellett tenni az Isten fiát egy embernek. Ennyire magára vette a sorsodat meg az enyémet, ennyire olyanná vált, mint te és én. Mert az Isten ezt fontosnak tartotta. És ezért tanítja azt a Biblia, hogy mivel Jézus osztozott a mi sorsunkban, tökéletesen meg tud érteni bennünket. Nincs olyan dolog az életben, ami minket ér, amit ő ne értene meg. Amiben ne tudna minket szeretettel elfogadni. De ő valóságos Isten is, és hát ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy egy igazi, valódi szabadítást is hozzon az életünkbe. Mert ugye egy dolog az, hogy valaki kész lenne segíteni valakinek, a másik dolog az, hogy képes-e rá? Meg tudja-e tenni? Van-e hatalma hozzá? Egyszer olvastam egy ilyen megdöbbentő hírt, azt hiszem az Egyesült Államokban történt ez meg, hogy a szülők otthagyták a kisgyermeküket a nagymamára, hogy elmenjenek egy kis randira, ugye együtt töltsenek egy estét. És hát gazdagok voltak, volt egy medence a lakásban, és a kisgyerek beesett a medencébe. És a nagymama osztozni akart a sorsába, meg akarta menteni, utána ugrott, de nem tudott úszni. És amikor hazajött a házaspár, egy halott helyett kettőt találtak. Megfulladt a kisgyerek, és megfulladt a nagymama. Ha Jézus csak ember lenne, de nem lenne valóságos Isten, lehet, hogy együtt érezne velünk, lehet, hogy osztozna a sorsunkban, de hogy tudna megszabadítani? Ő valóságos Isten volt, és valóságos Isten, aki képes, van hatalma megmenteni bennünket. És ez az, amire itt utal ez az ige, amikor azt mondja, hogy fiú születik, a te sorsodat, az enyémet magára fogja venni, ugyanazt az utat fogja bejárni, mint te és én. De fiú adatik, az örökké való fiú, aki egy lényegű az atyával, akinek ugyanaz a hatalma, és megvan az ereje ahhoz, hogy megszabadítson bennünket. És utána ez a profécia tovább megy vele kapcsolatban, és mond bizonyos hát jellemzőket Jézusról, hogy milyen is ő. Ugye azt olvassuk itt, hogy a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, így fogják nevezni, és akkor sorolja a neveit. És ezekben csodálatos üzenetek vannak benne. Azt mondja, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Amikor Isten fölkínálja az ő ajándékát, Jézus Krisztust, a számodra ő mindezzé válhat. Mindezzé válhat. Nézzük meg egy kicsit ezeket. Azt mondja, hogy csodálatos tanácsos. Ez azt jelenti, hogy ha Jézus Krisztust el tud fogadni, mint Isten ajándékát, megszűnhet a tanástalanság az életedben. Azt mondja Zsoltárok könyve egy helyen, hogy az Úr tanácsa örökre megmarad. Néha szükségünk van arra, vagy elég gyakran szükségünk van arra, hogy valaki segítsen megérteni nekünk, adjon egy tanácsot, hogy mi az a helyzet, amiben vagyunk, hogy kellene döntenünk, mit kellene csinálnunk, mit kellene elkerülnünk. És azt mondja itt az ige, hogy Jézus egy csodálatos tanácsos, hogy egy vezetett életet élhetsz. Hogyha szükséged van arra, hogy megértsd Isten akaratát, van egy csodálatos tanácsosod, ha megkérdezed, soha nem fog hallgatni, soha nem fog magadra hagyni, hanem odaadja a tanácsot, ami segíthet téged, hogy hogyan is járj, mit tegyél, mit döntsél. A következő dolog, amit mond, hogy ő erős Istenként tud jelen lenni az életünkben. Figyeljétek meg, hogy az erőt Jézus magánál tartja. Nem azt mondja, hogy nagyon erőssé tesz ő téged, hanem ő lesz erős Isten az életedben. Mert a keresztények ereje az abban van, amikor az erőtlenségeiket be tudják látni, és megnyílnak Isten ereje előtt. Pál apostol a Korintus levélbe ír arról, hogy szenvedett egyfajta szellemi hát kötelék volt az életén, ő úgy hívja, hogy a sátán angyala, ami gyötörte őt a szolgálatában. Istennek szolgált, egy különleges szolgálata volt, mi idealizálva azt mondjuk, hogy egy hatalmas ember volt a maga nemében, de mégis iszonyú gyengeségekkel küzdött, ami ott megalázta, megfékezte, ellehetetlenítette, és azt mondja Pál, hogy háromszor kértem az Urat, hogy szabadítson meg tőle, vegye el tőlem. És az Úr háromszor mondta azt, hogy nem. Azt mondta neki, hogy Uram, vedd el. Azt mondta, nem Pál. Uram, vedd el. Nem veszem el Pál. Uram, vedd el tőlem ezt. Nem veszem el Pál. És akkor megmagyarázta Isten neki, hogy miért. Mit mondott, emlékeztek rá? Hogy azért, mert az én erőm a te erőtlenséged által fog célt érni. Hogyha mi a hú de erősek tudnánk lenni, hajlamosak lennénk újra azt gondolni, hogy nincs szükségünk az élő Istenre. De itt, amikor azt mondja az ige, hogy ő erős Istenként tud jelen lenni az életedben, akkor lehetőséged van a gyengeségedet őszintén megélni, és utat nyitni Jézusnak, és azt mondani, hogy Úr Jézus, itt van az út, érj célt az én gyengeségemen keresztül. Én nem tudok, nem vagyok képes, csak te, aki bennem élsz. És azt mondja itt ez a profécia, hogy ő igazi erős Isten tud lenni az életedben. Aztán a harmadik dolog azt mondja, hogy ő az örökké való atya. Hát ez egy különleges név Jézussal kapcsolatban, egyedülálló, nem találjuk meg a Bibliában, hogy Jézusról azt mondaná az ige, hogy atya. De szeretném, ha gondolkodnátok rajta egy kicsit. Mit is jelent ez? Hát az atyaság legalább öt dolgot jelent, erről egyszer szívesen prédikálnék. Hát nem, mint olyan nagyon messzire jutottam volna vele, de mindenki tanulni akarja ezt. Az édesapáknak mondom, hogy figyeljetek rá. Az első, ugye ezt ismeri a világ is, hogy ki tud apa lenni. Hát csúnyán szólva, aki tud gyereket csinálni, ugye, az tud apa lenni. Aki tud életet fakasztani, tud életet továbbadni, tud nemzeni, az tud apa lenni. Na, ezt ismeri a világ. A többi négyet nem, ezért nem működik az apaság Magyarországon, ezért nőnek föl gyerekek apák nélkül, mert azt gondolják, hogy az egyikre képesek, ez egy biológiai esély egyébként, nem egy nagy kunst, a többi négy már a szívből kéne, hogy fakadjon, az nehezen megy. De ugye azt tud apa lenni, aki tud életet adni, tud életet nemzeni, és Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azért örökké való atya, és az lesz neked végig, mert ha van egy valódi életed, van örök életed, ez tőle van. Ezt ő indította el, ő váltotta meg, ő fizetett érte, tőle kaptad. Ezért örökké való atya. A másik, egy igazi atya képes szeretni, tehát akár önmagát megtagadva is. Egy apa képes szeretni. Harmadik, egy apa védelmezni is tud, akár élete árán is. Ezt jól értették régen a férfiak, a családjukért képesek voltak meghalni. Egy régi otthonban a bejárati ajtó mellett, ez jó régen volt, ott volt a kard, és a férfiak tudták, hogy néha föl kell venni, ki kell lépni az ajtón, és el kell szánni magam arra, hogy oda többet nem lépek be. De amíg élek, és a kezemben van a kardom, addig a családomat védem, a gyermekeimet védem. Na, ez a mai világban sincs másképp. Van rengeteg dolog, amitől védelmezni kellene azokat, akiket Isten ránk bízott. A negyedik, gondoskodni. Saját szükségei felett képes gondoskodni egy apa a gyermekeiről. Ugye miért nem vállalnak gyereket sokan? Hát elég sok mindent meg kell vonni magadtól, miután gyermeked lesz. Már nekem sok minden nem lenne, ha nem lenne gyermekem. Más autóval járnék, máshol laknék, más vidékeket láttam már, vagy láttam volna már. Nekem helyette inkább gyerekem van. És nem sajnálom. Gondoskodom róluk akár úgy, hogy a magaméból elengedek, amit én keresek meg, amit megőrizhetnék, azt inkább odadom erre, mert nekem ez egy nagyobb érték. Az apaság negyedik feltétele. Jézusról elmondható ez? Igen, elmondható, hogy ő örökké való atya, mert gondoskodni fog rólad. Aztán egy igazi apa neveli a gyermekeit. Ugye a nevelés az ilyen néha csikorgósan, néha olajozottan megy, tehát néha a biztatás elég, néha a jobb kéz kell így lendítve simogatni a gyerekeket bizonyos fertályakon. Tehát sok dolog benne van ebbe, de a lényege mi a nevelésnek, hogy a legjobbat kihozni belőle. Egy igazi értéknek tekinteni a gyermekemet, és a legjobbat kihozni belőle. És akár a biztatás, akár a fegyelmezés által, de elérni azt, hogy ami benne van, amit Isten beletett, az kijöjjön. És egy igazi apa ezt teszi, Jézus megteszi ezt velünk. Igen, meg. Bátorít, biztat minket, és ha kell, fegyelmez bennünket, mert a legtöbbet ki akarja hozni belőlünk. Tehát ha Jézus ott van az életünkben, én örökké való atya. És mit jelent ez az örökké való? Azon gondolkodtam, így pont a Pisti kapcsán láttam, hogy amikor ott voltunk a temetésen, úgy ismerem őt, mint egy erős férfit. De hogy elsírta magát, hogy az édesapját temeti el. Mert amikor egy embernek az életében egy apa tud ezzé lenni, az nagyon erős nyomokat hagy. Nagyon erős alapot képez az ember életébe, de a legjobb édesapa is egyszer el fog menni. Kiáll mögüled. Nem lesz ott mindig. De itt az ige azt mondja, hogy Jézus az örökkévaló atya tud lenni. Soha nem fog mögüled kiállni. Soha nem fogod elveszteni. Mindig ott lesz, hogy támogasson, hogy neveljen, hogy szeressen, hogy védelmezzen, hogy gondoskodjon rólad. Mindig ott lesz, nem fogod elveszteni, és ő sem fog téged elveszteni, te se őt. És negyedszer azt mondja az ige róla, hogy ő a békesség fejedelme tud lenni azoknak az életében, akiknek jelen lehet, akik el tudják fogadni Istentől ezt a karácsonyi ajándékot. De itt az ige nem csak azt mondja, hogy békesség, hanem azt, hogy fejedelem. Tehát, hogy Jézusnak a jelenléte akkor hoz békességet az életedben, hogyha az uralmával együtt léphet be. Ha nem az van, hogy egy segítőtársnak akarod csak használni a céljaid érdekében, hogy Jézus, milyen jó, hogy itt vagy, segíts ebben, abban, hanem amikor megfordul az ember nézőpontja, és azt mondja, Jézus, mit akarsz, hogy én cselekedjek? Mi a te terved? Mi a te vágyad? Mit tegyek? És uralkodhat az életem felett, akkor elhozza a békességet. Ami sok küszködéssel együtt járhat, de mégis a legalapvetőbb harcot az ember életében megszünteti, azt mondja a Biblia a római levélben, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül békéltette meg önmagát az emberiséggel. A legnagyobb feszültség, ami az emberiség életében benne van, és egy Isten nélküli ember életében benne van, ez nem a harc a szomszéddal, nem a harc az anyóssal, nem a harc a főnökkel, vagy a feleséggel, vagy bárkivel, hanem a szembenállás az élő Istennel. Aki nem Isten gyermeke, tudnod kell, hogy a legnagyobb konfliktus, ami az életedben jelen van, az a szembenállás az élő Istennel. És ha Jézus beléphet az életedbe, ezt a legnagyobb konfliktust szünteti meg. Legelőször ebben ad békességet. Békességre jutsz az élő Istennel. És ebből a békességből jut már az élet más területeire is. Meg fog gyötörni az élet, próbára fog tenni az élet, ki fog hozni a sodrodból sokszor. De az Úr Jézus hatalma vissza tudja hozni, helyre tudja állítani. És sok küzdelem árán is, de egy alapvető békességgel tudsz élni az életben. Na, hát mit kell tennünk ahhoz, hogy ne legyen egy újabb hiába való karácsonyunk, magasabb villanyszámlával, meg leamortizált bankszámlával, de nem sok haszonna. Mit tehetünk? Hát, akik nem Isten gyermekei még, ha vagytok itt olyanok, akkor azt kell mondanom, hogy hát el kéne fogadnod az ajándékot. Meg kéne érteni, hogy ez a karácsony Istennek az ajándékozó szeretetéről szól. Jézus Krisztus születésnapjáról. El kéne fogadnod ezt az ajándékot. Elfogadhatod Jézust, mint megváltódat, ezzel elismered, hogy el akarsz szakadni a bűntől, ez jelenti a bűnbánat. Kifejezheted vele, hogy hátat akarsz fordítani az eddigi életednek, ezt jelenti a megtérés. És meg tudod mutatni a hitedet, hogy abban a megoldásban bízol, amit Jézus Krisztus ad, amit Isten rajta keresztül ad. A másik, hogy elfogadhatod őt uradnak, tehát átadhatod a vezetésnek a jogát. Ha ezt megteszed, akkor nem hiába való ez a karácsony, és nagyon egyszerű ezt megtenni, egyszerűen hittel kell kérni, megszólítani az Úr Jézust, tudva azt, hogy nem a plafonnak fogsz beszélni, hanem hogy valamilyen különleges kapcsolat közted és az élő Isten között létrejön, és amikor kimondod, hogy Jézus, szükségem van rád, el akarlak fogadni téged az Atya nagy karácsonyi ajándékát, akkor valami különleges dolog valóban történni fog az életedben. Na mit kell tenni nekünk, akik már Isten gyermekei vagyunk, hogy ne legyen hiába való ez a karácsony? Hát három dolog előjön, a karácsonyi történetekbe, és ez alapján, profécia alapján is. Az egyik az öröm. Próbálj örülni annak, hogy az élő Isten az egyszülött fiát ajándékozta neked. Engedd, hogy megtöltse Isten a szívedet örömmel. A második dolog, légy hálás. Köszönd meg neki ezt. Lehet, hogy sok dolog van, aminek örülhetsz, ha visszanézel erre az évre, lehet, hogy inkább sok szomorkodni való van, én nem tudom. De akármi is van a hátad mögött, vagy akármitől félhetsz, esetleg ha előre nézel, állj meg és adj hálát az Istennek az ajándékáért. A harmadik dolog pedig, hogy élj úgy, mint aki birtokolja Istennek az ajándékát. Akinek megjelenhet az életében az, hogy egy csodálatos tanácsos az, aki az életében él, hogy nem Isten tanácsa nélkül botorkálsz, hanem hogy megérted, hogy mi az Isten akarata, és az szerint mész az életed útján, hogy egy erős Isten van az életedben, Jézus így van jelen, hogy a gyengeségeidet elismerve, a gyengeségeidet felvállalva megengeded, hogy ő célt érjen az életedbe. Harmadszor, hogy egy örökkévaló atyaként legyen ott Jézus az életedben, ez azt jelenti, hogy maradj gyermek. Az Úr Jézussal való kapcsolatunkban ez a függőség, az a jó, ha megmarad, és végül, hogy hadd legyen a békesség fejedelme. Ha van miben megbékélned, engedd, hogy ő megbékéltessen, ahogy az atyával, úgy a többi kapcsolatodban, és akkor nem hiába való ez a karácsony. A legnagyobb ajándékot kaptuk, amit kaphat az emberiség. Ne menjünk el mellette. Jó? Imádkozunk. Drága Úr Jézus, szeretnénk megköszönni neked azt, hogy az egyik éjszaka beléptél ebbe erre a földre, és hozzánk hasonló emberként vállaltad, hogy ide jössz. Kiszolgáltattad magadat, elfogadtad azt, hogy az emberek nem fogadtak be, és egy istállóba hajlandó voltál megszületni. Te, ki az egész mennynek az ura voltál, és az angyalok térdeltek le előtted, és borultak le előtted. Köszönjük, hogy megüresítetted önmagad. És köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk éltél, és értünk szenvedtél, és haltál meg a kereszten, és dicsérünk azért, hogy te feltámadtál. Bocsásd meg, hogy ez a világ a te születésedből egy ilyen ünnepet csinált, és hogy talán mi is néha részesei vagyunk ennek. Köszönjük azt a sok-sok áldást, amit tőled kaptunk nap, mint nap. De segíts, hogy a legfontosabbat vegyük észre, hogy te kivé lehetsz a mi életünkben. És add, hogy tudjunk úgy ünnepelni, azzal az örömmel, azzal a hálával, és azzal az engedelmességgel, ami jó válasz, ami igaz válasz, egy ilyen ünnepen, mint amilyen a karácsony. És Úr Jézus, te tudod, hogy kik vannak esetleg úgy itt, hogy el kéne fogadják a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékot, amit újra és újra az Atya fölajánl. Kérlek téged, hogy te dolgozz a szívükben, és hadd, hogy tudjanak téged elfogadni hittel az ő megváltójuknak és uruknak, és a legnagyobb ajándék legyen az övék, amit ez a világ valaha is kapott és kaphat. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik sok felé vannak most az országban, és kérünk, hogy te őrizd őket az útjaikban. Vigyázz rájuk, hogy ne okozzanak, ne szenvedjenek balesetet, és tedd őket áldássá ott, ahol vannak, és add, hogy ők is tapasztalhassák a te jelenlétedet, veled való közösséget. Amen.